A témánk, ha úgy tetszik, Bamako, Bamakóban a nyomornegyed, az iskolák, szóval sok minden, ami tőlünk teljesen szokatlan, távol van, de hát ez a távolság az, amit bejárnak az AHU munkatársai. Nevezetesen Szabó Györgyi, ki a gyermektámogatási program koordinátora, és vele volt Morisz Andrea, sőt volt velük egy másik Andrea is, nevezetesen dr. Gyurácz Andrea, aki egyébként ügyvéd. De hát az egyik Andreából, a két Andreából az egyik, nevezetesen Morisz Andrea itt van a stúdióban. Szóval Bamako, nyomornegyed, Afrika és az ottani iskolák. Szavasztok! Melyitek kezdi a beszámolót?
Hát,
gyerek közelebb egy kicsit a mikrofonhoz.
Igen.
Köszönöm szépen.
Holnap lesz egy hete, hogy hazaérkeztünk Bamakóból.
Akkor még nagyon frissek az élmények.
Nagyon frissek az élmények, igen. Egy új gyermektámogatási program létrehozásán dolgoztunk. Az iskola neve Serifula, az alapítója nevéről nevezték el.
Ki volt ez a Serifula?
Ezt te tudod.
Igen, jó napot kívánok. A Serifula egy helyi híres család, tulajdonképpen a fő imádnak.
Egy gazdag család?
Igen.
Mert hogy vannak gazdagok is Bamakóban.
Igen, egy gazdagabb, vagy inkább műveltebb, szokatlanul műveltebb család. A helyi fő imámnak a családja, és abból egy fiatal ember, aki 10 évvel ezelőtt megalapította ezt az iskolát. Ebben a nyomornegyedben, ahol egyébként nem volt állami iskola.
Tisztázzuk ezt a nyomornegyed kérdést, szóval mennyire nyomornegyed? Szóval annak idején, hát most már nagyon messze vagyunk tőlem, és sok-sok évtizeddel ezelőtt ugye a Vekerle telepet mondták, hogy kvázi nyomornegyed. Hát azóta a rózsadombhoz elbújhat a Vekerle mögött. De hát szóval mit nevezünk nyomornegyednek Bamakóban? Szóval mit kell elképzelni annak a hallgatónak, akinek fogalma sincs arról, hogy ez milyen lehet Afrikában, és hát főleg Bamakóban?
Bádogviskók, szemét, legelésző állatok, nagybani zöldségpiac.
Kosz,
óriási kosz.
De szerintem a legmegdöbbentőbb az, ahogy én a középkort elképzelem, hogy nincsen csatornázás, hanem az utcán középen folyik a...
Valami, a, igen.
Tehát konkrétan a Champs-Élysées, amit tehát a főútja volt, úgy neveztük, hogy a nyomornegyed Champs-Élysées-en középen van egy mély vágás, és abban a fekete lét szeméttel tele folyik.
És hova?
Hát szerintem
valamilyen
a folyóba, igen.
Valamilyen folyóba.
A fő folyóba folyik valahol el. Szemételhordás ugye nincsen, mert ez is megszűnt néhány évvel ezelőtt Bamakóba, tehát mindenki valahova kiteszi a kupacot az utcára, aztán valaki egyszer jön és elégeti, elviszi esetleg, de lehet, hogy az sem, csak ott marad.
Azt mondtad, hogy annó volt szemétszállítás, ugye nagyjából erre mutaltál, és az miért szűnt meg?
Mali annak idején egy kicsit olyan szocialista ország volt, nem tudom, hogy mennyire köztudott-e. Akkoriban ugye ezek az állami feladatok beindultak, de hát szokás szerint azok úgy nem működtek jól. Se szemétszállítás, se az iskola rendszer, se a, amit mi mondjuk a BKK-nak mondanánk, nem működik. Tehát ezek mind tönkrementek, és azóta privátba valaki intéz egy-két dolgot valahol, de nincs általános buszszolgáltatás, szemétszállítás, iskola rendszer, nincs.
Igen, sincsen rá, tehát hogy beleélnek, ezt elfogadják, és hát az itt egy szemétkupac, itt jönnek a bogarak, patkányok, egerek és minden egyebek. Hát jó van, hát itt vannak. Na és? Szóval ennyire igénytelenek az emberek ott, vagy mert hogyha igényem van valamire, akkor ezt én megteremtem magamnak, hogy ott körülöttem ne legyen. És ha sok embernek igénye van, akkor nagy valószínűséggel ez az egész dolgot viszonylag hamar az alapvető dolgokat fel lehet számolni.
Ez három különböző dolog egyébként. Nyilván a közlekedésre valamelyest igény van, tehát ezt megoldják valahogy maguk. A szemétszállítás...
Betonút van?
Nem,
csak minden föld.
De hát azok a régi, mondjuk ilyen BKV-szerű buszok, amik annak idején megvoltak, azok még mindig ott vannak, csak azóta 15 év eltelt, a korábbi sofőr megvette mondjuk, vagy valahogy megkapta a felbontáskor, tehát a vállalat felbontásakor, és azóta is ugyanazzal járt. Tehát egyre ütettebb, kopottabbak, egyre rosszabbak,
És egyre koszosabbak.
És egyre koszosabbak, tehát nincs egy cég, amely ezt összefogná.
De igény sincsen arra, hogy másképpen menjen a dolog?
Nagyon-nagyon mély szegénységről beszélünk, ez nem jut eszükbe szerintem, hogy másképp menjen. A szemétre visszatérve, egyetlen egy, ugye 44 családot látogattunk végig, egyetlen egynél éreztem azt, hogy hú, ez a ház, ez bádokból van, konkrétan rozsdás lemezekből.
Oldala, teteje, minden.
Oldala, teteje, minden.
Alja portálja, nincsen, tehát nincsen alapozva.
Semmi.
Tehát a földön laknak?
Igen, a földön alszanak a gyerekek konkrétan.
Hát nem ágyon, hanem földön.
Egy darab dupla ágy volt benne, ahol a szülők alszanak, és a 9 gyerek a földön. Erről képünk is, hogy kértük a kislányt, hogy mutassa meg mégis, hogy alszik a döngölt földön. De ott, ezt mondom, ez az egy volt, aminél azt éreztem, hogy sehol szemét nincsen. Tehát ha valahova csak a sarokba eldughatták, mert, de ez meglepő volt. Sajnos az embereknek egyébként ott nincs a köztudatban az, hogy a szemetet ne dobjuk el.
Nincs is szemétláda. Én nem láttam szemétgyűjtőt. Automatikusan mindenki eldobja azt, amit nem tud megenni.
Igen, egy picit gyere közelebb a mikrofon, távolodsz, húzd magadhoz, ha neked úgy kényelmesen. Vagy gyere picit közelebb. Köszönöm szépen. Szóval nem gyűjtik, és valahova eldobják, és ebből a valamiből lesznek hatalmas nagy szemét kupacok, és bűz, és kosz, és minden. Mit lehet tenni? Szóval mit tudtatok ti tenni az a két héttel, amit kint voltatok? Azon kívül, hogy láttátok, és borzalommal tapasztaltátok, hogy hogy van. Először is hol laktatok? Tehát nem hinném, hogy ott 3-4 csillagos szállodák vannak Bamakóban, ahova ti bementek, és akkor jól érzitek magatokat, és hideg-meleg víz, és televízió, meg internet. Szóval...
Egy motelszerű
hostel. Ma már így hívják. Hostelbe lakunk.
Amely a motelhez hasonlít.
Igen, és annak is. A dormitori részébe. Tehát végül is valóban nem a négy csillagos szállodákba mentünk, bár biztos, hogy...
Van négy csillagos
szállodák? Van. Hát azért jönnek oda delegációk külföldről, meg egyébként például a francia hadsereg központja, ugye francia segítséggel verték ki a terroristákat másfél évvel ezelőtt. A franciák még mindig ott vannak, ott is maradnak még egy darabig, és az ő központjuk az pont a legnagyobb szálloda, mellesleg golfpályával és medencével együtt. Tehát ott lakik a...
Tehát még mielőtt valaki úgy képzelné, hogy az egész Bamako egy nagy szeméttelep, hát erről szó sincsen, hanem van egy bizonyos része, amely, hát hogy is mondjam, hihetetlen egy mai szem számára bárhonnan is érkezik a világból. És van egy másik része, amely a gazdagabbaké, és ahol mindenféle kvázi luxus létezik, megvan?
Nem olyan értelemben, mint más afrikai országban, tehát nehezebben beszerezhető a luxus, minden nagyon drága, a kevésbé luxus is. De azért van, természetesen van. Lehet azért pizzát enni, ha az ember pizzát akar enni. Tehát van egy-két hely, ahova azért el lehet menni, és úgy, az ember úgy érzi magát, mint egy szafarin lenne. De
és ez a motel-szerű valami, hostelt mondta, ugye? Ez a hostel, ez hogy néz ki? Milyen ennek az? Szóval bementek egy házba, gondolom tisztaságban viszonylag, nem?
Gondolom, hogy tisztaságban. Nekem nagyon tetszett ez a környezet. Megpróbálták tisztán tartani, reggelenként söpörgettek, nagy fotelek voltak a kertben.
Szobában is voltak
fotelek? Nem a szobában, nem. Mi dormitoriban aludtunk, és a ventilátor segített nekünk a esténként.
Hogy megfázatok?
Fázni nem fáztunk. Nagyon meleg volt. Én nagyon jól éreztem magam ezen a szálláson. És volt internet elérhetőség is. Jobb lett volna egy légkondis szoba, de most ez így nem jött össze.
Volt a hostelban légkondis?
Volt, és tulajdonképpen ide foglaltunk helyet magunknak, de közben elfoglalták, és kénytelen voltunk beérni.
Tehát teljesen mindegy, hogy te foglaltál, vagy nem foglaltál, aki előbb érkezik, azért a légkondiszóban.
Hát lehet.
Azért hozzá kell tenni, hogy ez fél órára volt attól a területről, amit Sanfil nyomortanyának, vagy telepnek nevezünk, és ahova mi minden nap mondjuk dolgozni jártunk.
Mennyi ember él ezen a nyomortelepen körülbelül?
Hát szerintem fogalmam sincs. Fogalmam sincs, de szerintem senki nem tudja.
10 000, 100 000, 1 000 000.
10 000, talán 10 000. Hát ez azért Bamako része.
Hány százaléka Bamakónak itt a Nyomor negyedben élőknek? Erős
hát
3 sem.
Millióan élnek Bamakóban. És itt nem is tudom, 100 000-en?
Lehet.
Körülbelül 100 000. Ami megdöbbentő volt számomra, hogy ebben a Nyomor negyedben nincs utca és nincs házszám. Úgyhogy elég nehéz helyzetben voltunk.
De gondolom postás sincsen, úgyhogy nincsenek jelentősége.
De van, mert nehéz volt a családokat így megtalálni. Tehát
név szerint kerestetek családokat?
Igen, név szerint az iskola igazgató nőjének a javaslatára látogattunk meg olyan családokat, ahol a gyerekek nagyon jó tanulók, osztályelsők, de a tandíj befizetése döcög. Uh-huh. Kimarad, vagy egyáltalán nem tudják. Tehát segítséggel tudtunk csak végigmenni.
Mert ők nyilván tudták, hogy mi hol van, hát természetesen, igen, aki ott él, az úgy nagyjából úgy kiismeri magát. Milyen egy ilyen iskolának a felszereltsége? Tehát amikor ez az iskolához hozzá kezdett, és elkészült ez a Serifula suli, az gyakorlatilag milyen felszereltséggel bír? Hát egy gazdag és értelmes, intelligens embernek a hát adománya, hogy tetszik ez az iskola. Mit sikerült ebből kihozni? Hogy néz
ki? A bejárati ajtón belül 2 betonblokk van, 4 tanteremmel.
Tehát 8 tanterem.
8 tanterem, és van még 2 picike tanterem is, ahol az első osztályosok tanulnak. 16 négyzetméteren 75 tanuló. 16 négyzetméteren 76 tanuló. Minden tanteremben zsúfolásig padok vannak, egymás mellett ülnek a gyerekek, tábla van, minden tanteremben van egy víztároló edény, lefedve egy darab füles bögrével.
És mindenki abból az egy darab.
Igen, abból az egy darabból, az egy darab szükség esetén. A tanári az udvaron van, ami betonozott.
Mármint a víztározó?
Nem.
Bocsánat. Mert erről beszéltünk, hogy víztározó és egy bögre, és azt mondta, hogy a tanár, aki az udvaron van.
A tanári szoba az udvaron, bocsánat, van, igen. A napállástól függően helyezik el a padot, ahol üldögélnek, és, uh-huh, és teát főznek maguknak a szabadban. Van 3 kis fa, reméljük, hogy gyorsan fognak nőni, hogy árnyék is legyen, több árnyék legyen az udvaron. Az elsősök és másodikosok kis palatáblával érkeznek, a nagyobbaknak már talán van füzet és írószer is. Minden családlátogatásnál kértük a gyerekektől, hogy mutassák meg az iskolatáskájukat. Uh-huh. Remélem, hogy egy szép összeállítás sikerül majd létrehoznunk.
Mi van ebben az iskolatáskában?
Az iskola, hogy nem milyen az iskolatáska.
Igen.
Az iskolatáska.
Nehéz az iskolatáska?
A lányoknál egy kiszuperált női ridikül, uh-huh, amiben...
Fiúknál is előfordult.
Hát végül is táska.
Fiúknál is előfordult benne egy füzet és egy ceruza. Uh-huh.
Nem mindig volt ceruzás.
Nem mindig sem. Volt az sem, szóval nem könnyű.
Hát én amikor ott tanítottam, azzal kezdtem általában az angol órát, hogy mindenki mutassa, hogy van legalább egy ceruzája, meg, uh-huh, papírja. Uh-huh. És akkor olyan is többször történt, hogy óra közben átszaladt a testvér, hogy most már ő kéri azt a tollat, uh-huh, amivel eddig mondjuk a nagyobbik.
Te mennyit tanítottál?
Végül is pár hónapot, 4-5 hónapot, uh-huh, angol tanítottam, uh-huh, ott.
Hát nem lehetett könnyű dolgod.
De szeretem.
Milyenek a gyerekek? A gyerekek hálásak, kedvesek, rosszak, mennyire fogadják el, mennyire tudnak a világ más részéről, ahol esetleg, nem esetleg, biztosan másképpen zajlanak a dolgok. Szóval hogy élik meg azt, amiben vannak?
Nagyon kedvesek, nagyon nyitottak. Tényleg hihetetlenül közel lehet hozzájuk kerülni. Igazából én nem vittem nekik mást, annak idején csak szavakat, uh-huh, és ezt olyan nyitottan befogadták, olyan szeretettel, hogy most 2 év után visszatérve is hatalmas, tehát még mindig emlékeznek, elénekeljük az énekeket együtt, megbeszéljük, hogy hol hagytuk abba két évvel ezelőtt. Nagyon nyitottak, nagyon, nagyon tetszett nekem.
Én azt hiszem, hogy ez egyik legnehezebb feladat tanítani, főképpen angol, de hát milyen nyelvből tanítottad az angolt? Tehát csak eleve angol és angol történelem, angol-angol, ezek angolul beszélnek, vagy franciául beszélnek, vagy a saját nyelvükön beszélnek?
Eredetileg bambarául beszélnek otthon, majd eljönnek az iskolába 6 évesen, és mindent egyből franciául. Maliba csak francia az iskola nyelve, tehát nincs is más.
Tehát franciából tanítottál angolt, vagy francia nyelven tanítottál angolt tulajdonképpen?
Igen, és gyakran ugye nem is annyira az angol nyelvtan részleteiben merültünk el, hanem beszélgettünk néha kicsit osztályfőnöki órára is, vagy földrajzórára is hasonlított.
Hát gondolom, hogy tanrend, meg tanmenet, meg egyéb dolgok nem lehetnek, nem léteznek itt. Inkább majdnem, hogy az életre is élni kell, és lehet őket megtanítani.
Most is tartottam például egy angolórát, és úgy gondoltam, nyilván megint nem a nyelvtan részleteibe megyünk bele, hanem kiválasztottam egy pár inspiráló idézetet angolul, és azokat tanít ottan, beszélgettünk erről velük, ez most a 9. osztály, majd utána a végén fel is írtuk a falra ezeket az idézeteket, hogy velük legyenek. Ez hihetetlenül inspirálta őket, ilyenne nem találkoztak. Tehát olyanra gondolj, hogy never give up, think big, gondolj, ugye merj gondolni, merj álmodni.
És ne add fel soha.
Igen, úgyhogy így, ilyenek szerintem ezzel elég vidáman vonultak ki az óráról.
És mikor bemennek a terembe legközelebb, akkor ezt látják.
Igen.
Milyen feladatot vállalt az AHU ebben a dologban, és mi az, amit teljesíteni tud, és egyáltalán hogy lehet egy ilyen borzasztó, nehéz helyzetben lévő ország még nehezebb helyzetében lévő gyerekeihez hozzáfogni Magyarországról, segíteni, támogatni? Szóval mi az, amit az AHU tud tenni ezekért a gyerekekért?
Az ötlet Andreától indult, nagyon sok fotót, képet, beszámolót küldött nekünk. Úgy gondoltunk, hogy a jelenlegi bamakói támogatási programunk mellé egy iskolatámogatási programot is indítunk. Az iskola igazgatónőjének a segítségével és tanácsára látogattunk el. Tehát családlátogatásokon vettünk részt folyamatosan reggeltől délutánig, kikérdeztük a családokat, gyerekeket.
Milyen kérdéseket tettetek fel, és milyen válaszok voltak?
Ez azt hiszem érdekes lett.
Mit mondanak az életkörülményekről? Tehát mi az a legérdekesebb válasz, ami erre a kérdésre? Milyen az életkörülményed?
Az életkörülményeket azt látjuk. Tehát azt mi
azt nem is kérdeztétek meg.
Hát nem, de hogy is mondjam,
magunknak jegyzeteltünk.
Tehát jegyzeteltünk, tehát végigmentünk.
Mi volt olyan konkrét kérdés, amit feltettetek, és amire konkrét válasz érkezett, válaszok érkeztek, és amelyek talán a leg, hát hogy is mondom, megdöbbentőbbek, vagy a legérdekesebbek, vagy a legmulatságosabbak?
Dolgoznak-e a szülők? Miből élnek? Mi a foglalkozás?
Például miből élnek, és dolgoznak-e a szülők? Milyen volt az átlagos válasz? Tehát nem élnek semmiből, és nem dolgoznak?
A leggyakrabban talán ilyen volt, hogy hagymát árul a piacon. Elmegy a kiskertekbe, összeszedi a salátát, és a piacon megpróbálja eladni.
Van a saját kertjében szedi össze a salátát?
Nem, hát kertje nincs. Elmegy a mondjuk a folyópartra, és a termelőtől, aki ott kapirgál, megvásárolja a zöldséget, aztán elmegy a közeli piacra, és eladja. Vagy elmegy a nagy piacra, Bamakóba, elutazik a központba, ott megveszi a hagymát, és valamivel többért eladja ebbe a kis kerületbe.
Tehát gyakorlatilag akkor, hát hogy is mondjam, ilyen mezőgazdasági kereskedelemből.
Tejbegriszt is árulnak.
Úgy egybe?
Vasszenet is árulnak.
A tejbegriszt úgy készen elkészítve?
Igen, igen, igen.
Érdekes.
Fánkot, halat, ki mit tud.
De az effektív munka, általában. Hogy dolgozom egy gyárban. Hát gyár az egész biztos, hogy van ipari telep.
Egy volt, azt hiszem, a 44 közül. Egyről
aki azt mondta,
hogy munkás, így mondták. De már rég nem is jött a családjához, tehát ilyen is van, hogy egyedül neveli. Olyan is volt, hogy a hölgy, aki krumplit Ugye krumplit megvásárolta a piacon, utána fölvágta, sült krumplit csinált belőle, abból élt. Az egész család, apa meghalt, és 8 gyerekkel így
tengődött. Tehát sült krumplit árult tulajdonképpen.
Igen, készítette, árult. Ott az utcán, ott a homokba, a középkori körülmények között.
Sütötte a krumplit.
Sütötte. Egyébként árult. Nekem a legmegdöbbentőbb az volt, amikor föltettük azt a kérdést, hogy és hány gyereke van. Erre Afrikában nem tudnak válaszolni, mert
rögtön.
Nem úgy... Rögtön nem sikerül. Egyrészt, mert nem... Főleg azért, mert nem ugyanaz a koncepció a gyerek. Tehát neki gyerek mindenki, aki mondjuk 15 év alatti, és ott lakik az ő kis nagyobb családjában. Tehát a nővére gyereke, a nem tudom én kicsoda, aki még oda jár, az is gyerek. Ez volt nekem a legnagyobb meglepetés. Kis Ilabizán, hogy végül is hány gyereket is tart el akkor?
Nem tudnak, nem akarnak, vagy nincsen lehetőség, hogy dolgozzanak?
Lehetőség nincsen.
Nincs. Megpróbálnak szerencsét próbálni a férfiak különösen. Van, aki elmegy a aranybányába.
Mert az van.
Nem ott.
Nem ott, Afrikában persze.
1000 kilométerre.
Igen.
Olyan is volt, ahol csak a gyerekek voltak otthon, mert anya, apa az aranybányába ment szerencsét próbálni.
Igen.
Ugye 800 kilométerre.
Arrém.
Aztán évek múlva hazatérnek, és a rokonok nevelik addig a gyerekeket.
Hogyan látjátok, milyen kiút lehet ebből? És mit tudunk mi ezért tenni? Mit tud tenni az AHU, hogy valamelyik irányba elmenjen? Egyáltalán van-e valami irány, ami felé úgy jószerűvel el lehet indítani ezeket az embereket és az ilyen típusú afrikai országokban élőket?
Hát az AHU jelen esetben egy iskolatámogatási programot indít a tehetséges, de szegény gyerekek részére, amiből elég sok van ebben az iskolában. A családok...
Mármint, hogy tehetségesből.
Tehetséges, igen. Tehetséges, de tandíjat fizetni nem képes. Igen. Tehát ezeket a családokat meglátogattuk, az életkörülményeket felvázoltuk, rengeteg fotót készítettünk, és az AHU honlapjára hamarosan felkerülnek ezek a gyerekek. Számukra keresünk támogatókat, mert nagyon nagy szükség van rá.
Ez így teljesen rendben van, tehát támogat az AHU, és gondolom...
Az AHU-n keresztül.
Az AHU-n keresztül sok gyerekhez eljut a támogatás, elvízik az iskolát, tehetségesek és okosak. És mi lesz velük utána? Tehát itt ez a legfontosabb kérdés számomra, hogy mi lesz, hogyha elvégz az iskolát, onnan kijön, itt van egy okos, tehetséges, eddig támogatott gyerek, mi lesz vele?
A gimnázium már jobban elérhető egyébként a Nyomornegyedből is, tehát mindenképpen a cél az, hogy ebben az általánosban végig menjen, ne essen ki negyedikbe mondjuk, mert nem tudja fizetni a család a tandíjat. Jusson el a 9-ig, a Maliba 9 éves az általános iskola, és utána már el tud menni a gimnáziumba, ne adj Isten, egyetemre. És én úgy gondolom, az egész program alapja az, hogy ugyan pici egy-két apróságot tudunk itt tenni, de az az egy-két ember, aki eljut a tehetsége maximumáig, talán majd tud változtatni az országon. Ne adj Isten, még Magyarországra is fog emlékezni. Tehát...
Hát az egészen biztos, és az sem kizárt, hogy végül is az egyetemet már Magyarországon
hát
fogja végezni.
Hát ez fantasztikus lenne egyébként egy-két ember.
Igen, hát amiről mi beszéltünk, ez a néhány mondatos terv és elképzelése sok évtizedes előrevetítése a helyzetnek, mert hát ebből kirángatni és elindítani valamelyik irányba rettenetesen nehéz, de hát az AHU az életében nem vállalt még könnyű feladatokat. Úgyhogy ezt mi nagyon-nagyon jól tudjuk. Maroks Annyi nem arról híres, hogy megfutamodik, és arról sem, hogy egyszerű és könnyű dolgokba vágja a fejszét az AHU-val és a munkatársakkal együtt. Sok sikert nektek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük.
Mi is köszönjük. You got it!